Sziasztok, én Fajt Federika vagyok, és köszöntelek titeket az Ékasz legújabb adásában. Az előző évadban többször felmerült a klímakommunikáció témája, beszélgettünk például a Greenpeace egyik munkatársával arról, hogy hogyan tudunk pozitívan kommunikálni a klímaváltozásról, két adással ezelőtt pedig Huszár András volt a vendégem, a Green Policy Center igazgatója, akivel arról beszélgettünk, hogy hol tartunk az EU által kitűzött klímacélok elérésében. Ma egyel tovább lépünk, és odautazunk, ahol a politika és a klímaváltozás összeér. Beszélni fogunk arról, hogy mi a magyar emberek hozzáállása a klímaváltozáshoz, hogy hogyan hatnak rájuk zöld kérdésekben, a közpolitikában megjelenő féligasságok vagy akár hazugságok, és hogy milyen lehetőségei vannak zöld pártoknak ma Magyarországon. Ebben segítenek mai vendégeim Surányi Ráhel, a Political Capital projektmenedzsere és elemzője, illetve Orosz Dániel, a Hunrend Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Tartsatok velünk! Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást erre a beszélgetésre.
Szia! Köszönöm a meghívást!
Szia! Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
És köszöntjük a hallgatókat és nézőket természetesen. Mielőtt neki kezdenénk ennek a komplex témának a boncolgatásához, mindenképp szerettem volna tisztázni egy-két fogalmat. Szeretném a segítségeteket kérni ebben. Amikor készültem az adásra, akkor három olyan fő fogalom merült föl, amit szerintem érdemes lenne itt átbeszélni. Az egyik az a klímadezinformáció, a másik a klímaszkepszis, és a harmadik pedig a klímarelativizáció. Így ebben a sorrendben kicsit elmesélitek, hogy ezek mit jelentenek?
A klímadezinformációt úgy szokták definiálni, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tévhitek, illetve hamis információk szándékos terjesztése. Az fontos, hogy szándékos, hogy nem véletlenül osztja meg valaki. A klímaszkepszis az egy picit bonyolultabb fogalom, vagyis hogy olyan értelemben, hogy régebben szűkebb értelemben használták. Azokat hívták klímaszkeptikusoknak, akik tagadták a klímaváltozás tényét. Ma már ezt kiterjesztik azokra is, akik tagadják az emberi tevékenység szerepét a klímaváltozásban, vagy tagadják, hogy létezik egy tudományos konszenzus a klímaváltozás létével kapcsolatban, illetve igen, nagyjából így őket szokták. Tehát, hogy ez már egy ilyen szélesebb halmaz, és a klímarelativizáció alatt azt értjük a tanulmányban, amit tulajdonképpen a kormány képvisel, vagyis kommunikál Magyarországon, tehát, hogy nem tagadják a klímaváltozás létét, de kicsinyítik a jelentőségét, és ahogy ezt a tanulmányban hosszasan fejtegetjük, a klímaváltozással kapcsolatos híreket, vagyis ezzel való foglalkozást tulajdonképpen túlzottnak tartják, és ugye elterjedtek ez a klímahiszti fogalom, tehát ez mindenre utal, hogy ők nem, tehát hogy ennek azt gondolják, hogy kevesebb figyelmet kellene szentelni.
És az utóbbihoz kapcsolódva azt gondolom, hogy talán tényleg itt érdemes méltatni egy kicsit a címadást a tanulmánynál, mert valóban ez a fajta attitűd, amit ugye a cím is képvisel, tehát hogy a miniszterelnöktől egy átvett mondat, hogy van ennél ugye nagyobb problémánk is, tehát hogy ez pontosan ez a fajta attitűd, hogy valami mással, nem is feltétlenül szembeállítjuk, de valami más mellé állítjuk, és akkor ahhoz képest lekicsinyítjük a probléma nagyságát. Szerintem ebben az utóbbi definícióban ez az egyik kulcselem.
Milyen érdekes most, hogy ezt a mondatot így kimondtad, azon gondolkoztam, hogy ha csak az írás jelet a végén megváltoztatnánk, ugye egy kérdőjelet tennénk a végére, és nem egy kijelentés lenne, akkor lenne valid. Így ebben a szűk körben szerintem véleményünk szerint a kérdés, tehát hogy van-e ennél nagyobb problémánk. De ha már említetted a tanulmányt, akkor szerintem evezzünk is át erre a témára. Én úgy vettem ki, hogy két nagyon fontos pillére van. Az egyik az, hogy az emberek általános, tehát a magyar emberek, a társadalom általános hozzáállása, véleménye a klímaváltozás tényével kapcsolatban, és a másik pedig az, hogy a kormány erről hogyan kommunikál. Nyilván ez a kettő erős hatás, kölcsönhatásban van egymással, de első körben arra lennék kíváncsi, hogy milyen adatokat találtatok arra, hogy ezen magyar emberek hogyan állnak a klímaváltozás témájához. Mennyire hisznek benne, mennyire veszik komolyan, most akár amennyire lehet függetlenül a kormány kommunikációjától.
Hát igen, a tanulmány azoknak, akik nem olvasták, elérhető a Political Capital honlapján, illetve a hdmo.eu-n, mert hogy ez egy EU-s projekt keretében készült, ami dezinformációval foglalkozik, és nekünk az volt a fókuszunk, hogy megnézzük, hogy a klíma dezinformáció hogyan terjed el, és aztán arra jutottunk, hogy valójában ez a kettő nincsen szinkronban, tehát hogy Magyarországon a klíma szkeptikusok aránya elég alacsony, és annak ellenére tulajdonképpen, hogy a kormány hogyan kommunikál erről, tehát hogy azért is mutatjuk be az elején az adatokat, az attitűdöket, ahogy mondtad, mert ezt mindenképpen fontosnak találtuk, hogy bemutassuk, hogy valójában a magyar társadalom hogyan gondolkozik erről, és utána ezt szembesítjük azzal, hogy a kormány ezzel kapcsolatban hogyan kommunikál, mert tulajdonképpen klímadezinformációt csak ott találtunk, illetve ilyen szélsőséges csoportokba, de azok azért még szerencsére elég elenyészők itthon, és maradjon is így. Amit néztünk, az egyrészt a European Social Survey adatai a 2020-as, és ott tulajdonképpen 7% volt, aki csak a természeti folyamatokat okolja a klímaváltozásért, ami elég alacsony, de van jóval több európai ország, ahol ez még alacsonyabb. A 30-ból a 17-ek voltunk, ezt most direkt megjegyeztem. Illetve a másik kérdés, amit még összehasonlításban néztünk, az a, hogy nem vagy alig fél a klímaváltozástól, és itt csak 10% volt, aki ezt válaszolta, vagy ezt a kettőt, ami viszont elég alacsony, például a szomszédos Szlovákiában ez 38%, ami azért elég magas arány. Úgyhogy tulajdonképpen azt nehéz nézni, hogy tehát a klímaszkeptikusokat nehéz kutatni Magyarországon, mert szerencsére, ahogy mondtam, nagyon kevesen vannak, vagy kevesen hajlandóak nyilvánosan ezt elmondani egy kérdőíves kutatás keretében, és nyugaton az ez alatt most főleg Észak-Amerikát értem, ott sokkal nagyobb irodalma van ennek, és ott nagyon sokat kutatják, hogy a klímaszkeptikusokra mi jellemző. Itt Magyarországon ezt nagyon nehéz nézni, mert pont azért, mert 90% vagy a fölött van azoknak az aránya, akik hisznek a klímaváltozás létében, és az emberi folyamatok, az emberi tevékenység szerepében, tehát hogy az emberi folyamatok hatására van a klímaváltozás. Tehát, hogy Magyarországon ez nagyon alacsony, és ezért nem is nagyon tudtuk megnézni, hogy a klímaszkeptikusokra mi jellemző, hogy inkább férfiak, nők, milyen korosztály, mert hogy nem találunk erre adatot.
És ha ezt szabad kapcsolódni, ugye ez már részben átvezet arra a kérdésedre, hogy hogyan kommunikál a kormány. Mi egy másik nemzetközi kutatásban, az a neve, hogy Polarvis, és tulajdonképpen a közösségi médiában használt vizuális elemek, polarizációs erejét próbáljuk mérni összehasonlító szempontból, és ott azt találtuk, hogy összehasonlítva akár az Egyesült Államokkal vagy Németországgal, a magyar kormány meg Magyarországon nem jellemző az a stratégia, hogy nagyon konfrontatívan beleállnának. Tehát, hogy olyan értelemben, hogy kimondottan azt a szélsőséges tagadó narratívát felvennék, mint amit mondjuk Németország, vagy az AfD, vagy Donald Trump kommunikációval látjuk. És ugye ez egy speciálisan a közösségi médiára, meg ilyen vizuális elemekre fókuszáló
kutatás. Elég meghatározó az életünkben.
És ezt akarom csak mondani, hogy valószínűleg itt egy összefüggés jól kimutatható, hogy ha nem megosztó a téma, és erre majd vissza fogok térni egyébként az ilyen különböző ilyen politikai innovációk kapcsán, de ha nem megosztó a téma, akkor tulajdonképpen a vélemények egy irányba halmozódnak fel, és ezért látjuk, hogy ilyen kicsi ez a, vagy ezért is részben ilyen kicsi ez a minta. Szóval, hogy a politikának, meg főleg a kormánynak nagyon nagy szerepe van a vélemények formálásában, hát ezt tudjuk, és hogy ez nem egy polarizált téma.
De ez nagyon érdekes számomra, ez már egy korábbi beszélgetésben is felmerült, az előző évadban a pozitív klímakommunikációról beszélgettünk Greenpeace kollégákkal többek között, hogy engem mindig nagyon érdekelnek a mértek, tehát hogy vajon miért alakult ez úgy, hogy itthon nem annyira szkeptikusak az emberek, mégse foglalkoznak vele annyira. Tehát, hogy, és hogy ebből adódik egy másik kérdés, hogy akkor hol van az a pont, hogy érdeklődnek annyira, hogy már elvárják, hogy ez prioritásként legyen kezelve. Tehát, hogy hol tud ez átbillenni, mert ugye ez most egy kicsit nekem úgy jó hír az, hogy nem nagyon szkeptikusak, meg elfogadják, hogy emberi tevékenység okozta a klímaváltozást, a túlnyomó többség, de mégsem beszélünk róla, az átlagember nem beszél róla, és nem várja el a kormánytól, hogy ez bármit is tegyen ez ellen, vagy hát nagyon kis százalékban talán. Ez most ilyen filozófiai kérdés, de hogy ez honnan jöhet vajon?
Hát erre őszintén szólva én is sokat kerestem a választ, mert sokat dolgoztam voltam zöld szervezeteknél, uh-huh. és ott is foglalkoztunk ezzel, hogy az egyéni tevékenység, meg hogy miért, ki az, aki tesz érte, és ki az, aki nem, mitől függhet ez. Nekem erre nincsen válaszom, de néztünk olyan kérdéseket is a közvéleménykutatásokban, hogy ki az, aki tenni, vagy hajlandó tenni a környezetvédelemért, és hogy igazából elég magas arányban válaszolnak, hogy persze, persze, nagyon szívesen, és igen, és tettek is érte, de hogy általában ez a szelektív hulladékgyűjtésben kimerül, és hogy ugye azt tudjuk, hogy az, hát az édes kevés, meg nem
meg
is.
Most már ugye a üvegvisszaváltásban, meg műanyag palack visszaváltásban.
Igen, úgyhogy, tehát, hogy például az, hogy az állati eredetű ételeket ne egyék, azt azért kevesen vállalják be, tehát, hogy az ilyen drasztikus lépésekre már nagyon kevesen hajlandóak, és szerintem ebben abszolút szerepe van a kormánynak, tehát, hogy ez erről hogyan nem kommunikál, az egy fontos dolog, meg hogy az egész társadalom hogyan áll hozzá, és hogy hiába hiszünk benne, hogyha ez nem kerül központi témává, akkor az nem egy létező probléma.
Kicsit átvezet ez a kérdés. Miket Dániellel közösen szerkesztett kötetünk, ugye éghajlatváltozás és politika kapcsán. Sok tényező között egyik ként hosszasan elemzi, vagy hát külön tanulmányt szentel annak, miket Dániel, hogy egyáltalán a zöld mozgalmiság Magyarországon tulajdonképpen a rendszerváltással együtt már itt volt, sőt azt megelőzően ugye a Dunakör, meg egyáltalán ezek a környezetvédelmi ügyeknek tulajdonképpen a rendszerváltásba való belecsatornázódása, majd aznak a különböző pártokon átívelő módon, különböző tehát ideológiától függetlenül mindenféle pártban jelenlévő aktivistáknak a szerepe az mennyire meghatározó abban, hogy a diskurzust hogyan formálják, meg aztán abban, hogy ugye beszélgetünk majd itt zöld politikáról, hogy itt azért Magyarországon ki is alakult önmagában is egy olyan pólus, meg egy olyan politikai erő 2010 után, ami pedig kimondottan a politikai arénában pártként tematizálta a zöld politikát. Tehát, hogy azt akarom csak mondani, hogy a közbeszéd tematizálásában a mozgalmaknak és a pártoknak kulcs szerepe van, és nyilván főleg 2010 után egyértelmű, hogy a kormányzat meg a kormánypártok túlsúlya miatt ez eltolódott, de azért nem szabad elfelejteni az előzményeket. Tehát tehát részben a közvéleménynek ezek a fajta attitűdjeinek a megléte, ez nem független attól, hogy azért ez több évtizedes trend van a háttérben, meg tehát sokféle aktor, sokféle mondani valója.
Azt említetted az előbb, hogy nem annyira lehetett ugye kutatni azt, hogy kinek mitől alakul ki egy bizonyos szemlélete a klímaváltozásról, de hogy arra emlékszem, azt olvasom a tanulmányban, hogy például, és ez egyébként más országokra is jellemző, hogy a jobboldali, szélső jobboldali gondolkodású állampolgároknak inkább szkeptikus a hozzáállása. De javíts ki, ha nem jól fogalmaztam. És hogy ez vajon miért van? Nekem kapásból a teremtésvédelem jutott eszembe, Pápának is a Laudato Si enciklikája, tehát hogy azért van egy így a konzervatív, keresztény-konzervatív oldalon egy ilyen elég konstruktív narratíva szerintem a természetvédelem, teremtésvédelemmel kapcsolatban, és hogy akkor vajon ez hogy alakul mégis ki, hogy a jobboldali, szélső jobboldali gondolkodók mégsem tartják ezt ennyire fontosnak.
Hát én a tanulmányban szerintem csak inkább a jobboldaliakról írtunk, meg ezt a Miketz Dánielék tanulmányát idéztem pont ezzel kapcsolatban, azt hiszem. Igen, ez így van, hogy a jobboldaliak Magyarországon az egyik kutatás szerint igazából volt egy jó pár kutatás, amit néztünk, és azért ez nem mindegyikben jött ki, de az egyikben kimutatható volt, hogy a jobboldaliak inkább kevésbé érteklődnek, vagy nem is tudom pontosan, hogy volt feltéve a kérdés, de hogy inkább kevésbé érdekli őket a klímaváltozás témája, vagy kevésbé tartják súlyos problémának. Hát alapvetően ugye történelmileg Magyarországon eleinte a baloldal kapta fel ezt a témát, és valószínűleg ez lehet az egyik oka, de valóban van ez a teremtésvédelem vonal is, és amúgy a szélső jobbat is néztük, a tanulmány végén van egy rövid bekezdés a szélső jobbról, és ott érdekes módon van, tehát hogy abszolút találtam olyan tartalmat, hogy ezzel foglalkoznak, és hogy de igen, és a zöld, és vissza a természethez, tehát hogy őket nem tudom egyértelműen besorolni ide vagy oda.
Illetve én nemrégiben írtam egy recenziót, egy ilyen pont ilyen szélső jobboldali mozgalmakat, meg pártokat áttekintő, megint csak egy kicsit a vizuális kommunikáció felől áttekintő tanulmánykötetet, és ott is az jött ki, hogy tulajdonképpen a természet, meg ugye a hagyomány, meg a természeti tájban élő ember, mint téma és mint ügy, azt tulajdonképpen társadalmaktól, meg pártoktól függetlenül átívelően ott van, és a szélső jobb oldal ugye ehhez való kötődést, a tradíciót, azt abszolút tematizálja, és akkor ezzel összefüggésben tulajdonképpen táj és klíma és a hagyományok viszonylatát így egymásba forgatva. Sokszor egyébként tudomány ellenes diskurzusban, de mégis valamilyen módon ehhez az adott táj klímájához való kötődés, azt megfogalmazok. Szóval tele van sokszor ezzel a kommunikáció ellentmondásokkal, tehát ezt azért nem szabad tagadni, de ezzel együtt is jelen van ezeknek a pártoknak, mozgalmaknak a kommunikációjában.
Sokat említettük már a kormány, de akkor térjünk át most egészen konkrétan a kormány kommunikációjára a klímaváltozással kapcsolatban. Tanulmányban, meg egyébként is, hogyha az ember azért követi a közpolitikát, akkor szerintem egy olyan képet lát maga előtt, hogy a kormány igyekszik szisztematikusan ezt a témát a háttérbe szorítani. Szerény véleményem szerint vannak érthető okai ennek, mert más dolgokat priorizál, amik viszont lehet, hogy ha ezt priorizálná, akkor azokat nem tudná, olyan gazdasági érdekek, olyan ipari fejlődések, amikkel muszáj úgymond priorizálnia, de hogy és a te kifejezéseddel élve, hogy ezt a témát, ugye a klímaváltozás témát azt relativizálja. Bennem fölmerült nagyon egyszerű és talán naívnak tűnő kérdés, hogy de miért? Tehát, hogy miért nem lehetnénk mondjuk mi ebben a régióban, vagy az Európai Unióban akár példamutatói annak, hogy foglalkozunk a klímaváltozással?
Szerintem ez egyértelműen összefügg a gazdasági és politikai érdekekkel. Én ennek nem vagyok a nagy szakértője, de ugye bár itt van Paks, és itt van az oroszoktól való függés, az akkumulátorgyárak, hogy csak egy pár dolgot említsünk, szóval szerintem ez egyértelmű irány, és hogyha ezt akkor félre kéne dobni, és csak úgy lehetne a környezetvédelemmel és klímaváltozással foglalkozni, hogy akkor ezeket viszont ejtjük, azt pedig a magyar kormány nem szeretné.
De hogyha egy másik tanulmány szempontjából, de nagyon hasonló témát is, ugye szintén ebben a kötetben, ezt Rákos Dominik az, aki vizsgálja, szintén jobboldali kormányzati médiumok, meg jobboldali politikai szereplők, tehát Orbán Viktor, ugye akkor, amikor vizsgálja még a köztársasági elnökünk Áder János, vagy éppen az innovációs miniszter megszólalási kapcsán, és azt találja, hogy valóban, tehát ezért hoztam fel, mert összecseng tulajdonképpen, de nem meglepő módon, de ez a relativizmus, ez ott van, relativizálják a klímaváltozás ügyét. Ugyanakkor, ha mélyebben megnézzük, hogy az tulajdonképpen azért megjelenik ez a mi és ők logika is a kommunikációban, tehát azért, és akkor innen nézve azért elkülönül az, hogy tulajdonképpen azért mi is a fő vagy határozottabb mi irány a kormányzati narratívában, és akkor ehhez képest például ugye a klímalobbi az egy ők csoportként azért megjelenik, és akkor ennek van érdekvezérelt aktorai, ugye mondjuk Greta Thunberg, vagy ugye különböző vállalatok, vagy akár Soros György lobby hálózata, tehát ezek úgy mind megjelennek ezekben a diskurzusokban, és vannak ideológia vezérelt aktorok, mint a születésellenes mozgalmak, vagy a baloldali globalista, kommunista mozgalmak, vagy pedig politikusok, aktivisták és bizonyos értelmiségi körök. Tehát, hogy ha mélyre ásunk, és kicsit itt ez nem elsősorban ilyen szenti van, hanem inkább sokkal ez a tényleg ilyen kvalitatív utána olvasós, utána menős kutatás volt, akkor azért ezeket meg lehet találni, ezt a fajta mi ők logika mentén, ezeket a különböző csoportosításokat, bontásokat, ami a relativizmuson túl azért a szkepticizmust is jól felvillantja, meg hát azt a politikai logikát, amiben egy olyan társadalom, mint a magyar, ami alapvetően egyébként polarizált benne él, tehát hogy egy kormányzati kommunikáció gyakorlatilag nem tud kiteljesedni, anélkül, hogy meg nem utassa a másik oldalt, fel nem utassa az ellenfelet, és hogy valami győztes stratégiát ne akarjon megfogalmazni, és hát azért ez tulajdonképpen háttérben van a klímaváltozás ügyében, de azért az alaplogika az ott van mögötte, tehát hogy mind mindenben, amiben megszólalnak.
És egyébként szerintetek egy ilyen, azért mondhatjuk viszontagságos környezetben, hogyan tud egy átlagember tájékozódni a klímaváltozással kapcsolatban? Tehát, hogy kormány felől mondjuk azt, hogy nem kap tudományosan alátámasztott információt, vagy egyáltalán információt, mik azok az oldalak, vagy azok a kutatók, vagy személyek, akiket érdemes követnie, hogy egyáltalán képbe legyen azzal, hogy mi a helyzet, meg mi lesz a helyzet.
Hát szerintem az ilyen a megbízható zöld szervezetek, a Greenpeace, az MTVS, a Magyar Természetvédők Szövetsége, meg a Green Dependent Intézet, én ott dolgoztam, és ők is egy zöld szervezet, nekik is van, tehát ők is szoktak információkat megosztani, illetve van az Energia Klub, a Levegő Munkacsoport, de nyilván azért a környezetvédelem nagyon sok ágon fut, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és hogy milliót lehetne még felsorolni, ami, ami ilyen hiteles forrásnak számít. A Greenfo podcastot mindenképpen ide sorolnám. Jávor Benedekéknek a Megújuló Magyarországért Alapítvány most csináltak egy kutatást, ahol kimutatták, hogy a megújuló energiával milyen jó lenne az élet itt Magyarországon. Tehát, hogy elég sok platform
van. Szerencsére azért sok van. Szerintem is.
De nyugodtan egészítsd meg.
Én csak abban egészítem ki, hogy nem is a, tehát, hogy a mi, hanem a hogyan kapcsán egy fontos jelenség, ugye hát ezt láttuk, hogy, és ez megint csak a közösségi médiával is összefügg, hogy a Greta Thunberg jelenség, és akkor ezeknek a tartalmaknak a futótűzszerű végterjedése társadalmakon, nem csak Európa, hanem világszerte, illetve ugye ezzel kapcsolatban azért a mindenféle influencereknek a szerepét akartam még így átkötni. Tehát, hogyha egy Litkai Gergely elmegy, és a Fertőtő kapcsán egy ilyen abszolút szórakoztató performance de akkor azért az sokak fantáziáját megmozgatja, és nyilván nagyobb eséllyel ér el oda, ahol előtte már jól megalapozott információk voltak, tehát tájékozott embereknél, de abszolút tájékozatlanokat is be tud hozni ebbe a diskurzusba, és mémeket generál, tehát ha nem a tartalom minősége, hanem inkább az a kérdés, hogy az elérés nagysága, akkor ezeknek most már a jelentőséget azt hiszem nem szabad alábecsülni.
Vagy például ott van a filmrendező Jasuk Dimitri, aki a Tiszatóról forgatott, most már jött kezdve a második filmje, és most ez a második az, nekem az első az nagyon-nagyon tetszett, és nagyon szerintem az érzelmekre hat, és ez is ilyen szempontból egy jó érzelmekre hatás, mert ugye a Tiszató védelméről szól, de most a második az nagyon praktikus, tehát tele van ilyen konkrét témákkal, hogy milyen területekre kellene nagyon odafigyelni. Nyilván a víz, a levegő, az állatvédelem, hulladék, stb. És nagyon konkrét tippek, hogy miket lehetne csinálni annak érdekében, hogy megmaradjon jó állapotban, vagy hát jobb állapotba kerüljön akár a Tiszató. Szóval szerencsére vannak ilyen médiumok, meg ilyen emberek, de nyilván jobban örülnénk, hogyha ez a legfentebbi körökből is így zajlan ez a kommunikáció. Véleményetek szerint ideális esetben milyen lenne, mi lenne a zöld politika feladata ma Magyarországon? Legyen az akár egy külön párt, vagy akár a jelenkori kormány nyom belüli intézkedések?
Ezzel kapcsolatban volt már egy megszólalásom, ami részben a zöld politika hagyományaira utalt, tehát hogy azért az egyéni cselekvésnek a fontossága, meg az, hogy az egyéni felelősség, felerősítése egy civil társadalmon, mozgalmon és párton keresztül, tulajdonképpen ez az irány, ahonnan és amivel egy óriási felhajtó erőt lehet adni a társadalmi cselekvésnek, és hogy tehát az legyen, hogy 2010 óta egy abszolút domináns pártrendszerben élünk, ahol a médiától a gazdasági forrásokon át nagyon sok minden centralizálódik. Szerintem az egyik ok, ami miatt még a zöld téma ennyire napirenden tud lenni, az például az egyszerűen az, hogy ezek az aktorok azért ott, ahogy az előző megszólalásom mondta, hogy ezek ott vannak, ott voltak, és hogy ennek a lehetősége azért továbbra is fennáll, és részben ott van gazdasági szempont, ugye ez a kívülről korlátozottsága a magyar rezsimnek, meg hát ott van a gazdasági szereplők, és most én nekem nem nincs erre jogosultságom, hogy bárkit ilyen greenwashing-gal vádoljak, de azért, illetve, hogy igazából magának a nézőpontnak a sajátosságát nézzük meg, hogy mondjuk az Egyesült Államokban olajipari vállalatok egyértelműen szembeállnak a klímaváltozás ügyével. Magyarországon azt látjuk, hogy a MOL, ugye az újrahasznosítás, újrafelhasználásnak tulajdonképpen európai forrásokkal kiegészített élharcosa, vagy legalábbis fontos aktorával válik. Tehát, hogy részben a gazdasági szereplők sem fogalmazzák meg magukat egyértelműen ezzel szemben, és ezért is az ő szerepvállalásuk is ebbe inkább ebbe a, ha nem is szkeptikus, de relativizál, vagy akár tulajdonképpen a társadalmi többségi hangulattal összhangban lévő, hát klíma iránt aggódó irányba mutat. Tehát végül is van egy együttállás gazdasági szereplők, kormányzati szereplők és társadalmi attitűdök kapcsán, és erre majd még vissza fogok térni, amikor ugye esetleg arról gondolkodunk, hogy ez milyen innovációkra vagy változásra adhat okot. Tehát hogy az önmagában, hogy ez az ügy nem polarizált, ez részben kitörési ponttá teheti.
fenntartatósági témákban sokszor vitatkozunk azon, hogy ugye az intézményi felelősség, ugye az egyéni felelősség a fontosabb. És említetted, hogy milyen jó lenne, hogyha fölülről lefele lenne egyfajta egy ilyen motiválás arra, hogy igenis fontos az egyéni cselekvés, és az emberek összefogjanak és tegyenek fenntartatósági ügyekért, de meg lehet ezt fordítani? Tehát, hogy én kicsit így reflektálva az első részben a gondolatokra, hogy azt érzem, hogy kicsit így apátiában van a magyar nemzet, úgy általánosságában is, de mondjuk most akár klímatémában, tehát hogy így elfogadjuk, hogy van, de nem nagyon mozdulunk ki a komfortzónánkból. Szóval mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egyéni szinten az emberek felvértezve érezzék magukat, és valamit tegyenek is ezért?
Hát szerintem valahogy a környezettudatos életmódot szexibbé tenni, tehát hogy, megváltoztassuk a gondolkodást erről szemléletformálással, mert nem ördögtől való biciklivel járni, és nem autóval, és vagy tömegközlekedni, vagy sétálni, vagy a gyerekünket nem tudom biciklivel elvinni a óviba, iskolába, bárhova, tehát hogy annyi jó dolog van a környezettudatos életmódban, és hogy ezt nem úgy adni elő, hogy ez valami klímaterror, meg nem tudom micsoda, hanem tehát, hogy nem börtönként gondolni a 15 perces városokra, ugye, hanem valami pozitívumként, csak hát ez visszacsatol oda, ugye, hogy a kormány kommunikációját kéne megváltoztatni gyökeresen, vagy hát a gondolkodását, és utána a kommunikáció is az vele jön, de ehhez egy másik kormány kellene szerintem. Vagy hát ők nem fogják nyíltan kimondani, hogy ja, jó, oké, akkor most váltunk, hanem tévedtünk, és mostantól ez meg az, hanem maximum így fű alatt, ahogy ugye a napenergiára is mégiscsak sikerült valahogy áttérni, vagy máshogy gondolkodni róla, anélkül, hogy kimondták volna, hogy ezt most akkor megváltoztatjuk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért így gyökeres változásokra van szükség.
És ha már gyökeres változások, és kicsit kitekintve a Magyarországról, bár itt is vannak nyomai, erre mindjárt utalni fog, de hogy tulajdonképpen a képviselet intézménynek a szerepének az újragondolása zajlik tőlünk nyugatabbra nagyon sok társadalomban, nevezetesen, hogy elég-e az, hogy az állampolgár 4 évente megválaszt egy számára szimpatikus képviselőt, aki aztán utána hangja lesz ezekben az intézményekben, vagy, és akkor ez a reformok iránya, folyamatosan biztosítani kell a lehetőséget ügyek mentén arra, hogy különböző csoportok, életmód, élethelyzet, különböző hátrányok, amik adott esetben halmozódhatnak is, mentén meg tudják fogalmazni a saját narratívájukat, és ezt a közvélemény elé tudják tárni, és tőlünk nyugatabbra demokratikus intézmények vállalják azt, hogy akár, még ha ez kihívást is jelent számukra, fórumokat biztosítsanak, ezeket tényleg mondjuk ilyen deliberatív tanácskozásoknak lehetne így általánosan nevezni magyarul. Az angol mini public szó, ez egy kicsit jobb, de most ez lényegtelen. Tehát, hogy és ezekben a fórumokban a képviselők adott esetben sokszor azt is vállalják, hogy odaülnek. Tehát olyan típusú formátumok is kialakulnak, ahol képviselők beszélgetnek kis asztaloknál állampolgárokkal, illetve plenáris vitát közvetítenek közvetlenül a klímaváltozás kapcsán állampolgárok felé, megfogalmaznak javaslatokat politikusoknak, és a politikusok meg az intézmények ezt nem egyszerűen csak a hónuk alá csapják, hanem akkor azt mondják, hogy jó, ez és ez és ez a javaslat, ez nagyon szimpatikus volt. Ha ti azt mondjátok, hogy ezért készek vagytok tenni, akkor mi egy ilyen cselekvési tervet teszünk elétek, teszünk hozzá forrásokat, és akkor nézzük meg, hogy milyen lépéseket tud a társadalom tenni. Tehát, hogy ez a fölülről lefelé helyett egy alulról fölfele szerveződő logika abszolút megjelenik, és hát ez erről szólt, hogy a deliberatív demokráciával kapcsolatos viták egy nagyon nagy része a klímaváltozással kapcsolatos vita, meg például azzal kapcsolatban, hogy ki képviseli például a jövő generációt. Tehát amit a képviseleti intézmények nem képesek ma kezelni, viszont holnap meg már lehet, hogy nem lesz, aki beszéljen ezekről.
Ez egy nagyon szép átvezetés a következő kérdésemre, amikor ez az adás megjelenik, akkor ugye nemrég veszik át az új önkormányzatok a stafétabotot, és ez is nagyon jó példája annak, amit mondtál most szerintem, hogy hogyan lehetne ilyen fenntarthatósági témákat, vagy a klímaváltozás témát jobban a közbeszédbe bevinni, és egyáltalán az embereknek lehetőséget adni hogy a részvételi demokráciára. Van esetleg még ezzel kapcsolatban ötlet példa, vagy akár jó gyakorlat más országból, amit akár valaki helyi szinten tudna javasolni?
Hát én azt gondolom, hogy nem is kell messzire menni, vagyis, hogy hát Magyarországon is vannak önkormányzatok, ugye, akik élnek az részvételiség lehetőségével, és én például a 8. kerületben lakom, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ott van részvételiség, és tényleg bele tudunk szólni, hogy mire költse az önkormányzat az budgetének az x százalékát. És én mindig szoktam szavazni, és fontosnak tartom, hogy az emberek erről tudjanak, és hogy szerintem, ha nem is mindig zöld ötletek nyernek, de azért nagyon sok olyan ötlet volt már, ami ugye megvalósult, és ez nagyon fontos, igaz, hogy a részvételiség meg a zöld vonal az nem mindig függ össze így közvetlenül, de közvetetten abszolút összefügg, és hogy ezek nagyon fontos dolgok. Meg hát ugye Budapest is próbálkozik a részvételiséggel a 6. kerületben is, meg nem is tudom.
Hát most nálunk a 12. kerületben ugye polgármesterváltás lesz, úgyhogy nagyon aktív az új polgármester, mondhatjuk már így, és pont ma láttam, hogy kiírt egy csomó pozíciót, amire lehet pályázni, tehát hogy teljesen új gárda is lesz, meg például létrehoznak egy közösségi központot egy régi villaépületben, ami művészeknek, meg egyébként ilyen fenntarthatósággal kapcsolatos projekteknek lesz odabocsátva, tehát azért van, igen, szerencsére vannak így jó példák erre.
Illetve még tegyük hozzá, hogy például Budapestnek kétszintű önkormányzata van, tehát hogy az előző ciklusban azt láttuk, hogy Budapest sok esetben így előre ment, és például közösségi klímagyűlést szervezett, vagy különböző ilyen közösségi gyűléseket, tulajdonképpen hármat is környezetvédelemmel erősen összefüggő ügyekben, és hogy amit mondtok, ez alapján esetleg előfordulhat, hogy viszont most a következő ciklusban lehet, hogy a kerületek lesznek azok, amik előjönnek mindenféle kezdeményezésekkel, ami, hogyha a fővárosi közgyűlés funkcionálni tud, és ez ugye még kérdés, akkor viszont lehet, hogy ha azt mondja az a testület, hogy a ügyek mentén akar együttműködni, akkor viszont alulról jövően a kerületektől jövő egyes kezdeményezések lehet, hogy lecsapódnak mondjuk a fővárosi közgyűlésben, és esetleg megerősítenek ilyen típusú folyamatokat, mert ez inkább lehet, hogy csak az optimizmus beszél belőlem, de mindestre annak azért tanulni vagyunk, hogy ezek a például a részvételi irodák, meg a különböző részvételi programok, azok legalábbis Budapesten, meg így a környékén terjednek.
És egy kicsit megint kizúmolunk, és az országos szintet nézzük, akkor hogyan tud egy átlagember akár országos szintű döntéshozókra hatni ilyen zöld ügyekben szerintetek? Van egyáltalán erre lehetősége? Azon kívül, hogy amikor szavaz, akkor nyilván leteszi valaki mellett a voksát, aki vagy elkötelezett zöld ügyek mellett, vagy nem?
Hát az, hogy országos szinten hogyan tudhatni, azt szerintem egy kicsit irreális ebben az országban, de lehet, hogy én vagyok pesszimista, inkább a helyi szinten vagy mezó szinten tud nyomást gyakorolni. És nekem most az energiaállampolgárság jutott eszembe, ugye az, amikor valaki olyat, vagy valaki, vagy többen egy közösségben olyan tudatos dolgot csinálnak, ami a környezetünknek, vagy hát a környezetvédelemnek segít, tehát hogy, és kifejezetten energiával kapcsolatban, de ez lehet elég sokféle projekt van, az Energy Prospect nevű EU-s pályázat kapcsán összegyűjtöttek 56 ilyen esetet Magyarországon, de hogy nyilvánvalóan sokkal több van, de hogy ide tartoznak a pedi buszok, például Gödöllőn is van, meg valamelyik kerületben, talán Budapesten is.
Másodikban szerintem.
Lehet, fogalmam sincs, de ez is egy energiaállampolgárság, és hogy ez csak annyi kell, hogy szülők összefogjanak, és azt mondják, hogy oké, akkor a gyerekeket együtt menjenek, ugye biciklivel vagy gyalog, óvodába vagy iskolába, tehát hogy szerintem az ilyen alulról jövő szerveződésekkel lehet hatni, mert akkor lehet...
Tehát egy jó gyakorlat lehet országos szinten.
És igen.
Illetve hát, hogy ez meg kicsit fölötte van annak a szintnek, amiről beszélünk, de ugye a nemzetközi szintű jó gyakorlatok, meg a nemzetközi különböző ügyek, kezdeményezések támogatása, tehát nem egy erős eszköze az Uniónak, de mégis létezik így az európai polgári kezdeményezés, ahol például az egyik ilyen fontos ügy volt az egészséges ivóvíz, ami tulajdonképpen a maximális sikert elérte még annak idején, ugye a 2000-es évek közepén, hogy ügyé vált, hogy foglalkoztak vele, hogy az európai napirenden megjelent, és tehát, hogy igazából, ha a magyar állampolgárok követik ezeket a nemzeti diskurzusokat, és még az aláírásukkal támogatják, akkor azért közvetetten végül is fölülről tudnak a kormány agendájára valamiféle nyomást, vagy legalábbis ügyet föltölteni, amivel aztán lehet, hogy foglalkoznia kell. Ugye a Momentumnak volt ez a Minority Safe Pack dolog, tehát a különböző kisebbségvédelmi, és ami azért végül is szembe tudott menni, vagy ellenfényt tudott adni a kormányzati kisebbségi politikának, tehát meg tudtam mutatni ezt egy ilyen európai fényben. Tehát ennek analógiájára például akár a klímaváltozás ügyében lehetne ügyek, nemzetközi ügyeket, országosra, de hát, és inkább itt kötöm át a hozzászólást, mert valószínűleg ahol lecsapódik az állampolgár szintjén, az végül is a helyi szint lenne, de megjelenne a napi renden az ügy országosan.
És még egy ilyen gyakorlati kérdésem lenne, hogy visszatérve egy kicsit így a klímaszkeptikusokra, vagy akár klímatagadókra, vagy akár relativizálókra, hogyha valaki egy társaságban akár, tehát most nem politikai szempontból, hanem ilyen mindennapi szempontból, hogy egy társaságban ilyenekkel találkozik, és szeretne rácáfolni, vagy szeretne valahogy, nem feltétlenül meggyőzni valakit, csak elmagyarázni neki, hogy ez valóban probléma, és jó lenne, hogyha esetleg ő is ezt kicsit átkeretezni a fejében, akkor erre milyen tanácsotok lenne? Ez lényegében hogyan tud valaki vitatkozni arról egy másik emberrel, hogy kicsit keretezze át a fejében a klímaváltozása kapcsolatos témát?
Nekem az egyik interjú alanyom ehhez a tanulmányhoz azt mondta, hogy a klímaváltozás tagadása annyira erős, hogy az nem működik, ott nincs az, hogy leülteted és elmondod neki, hogy de figyelj, van, mert hogy az olyan, mint a lapos bolygó hívők, vagy a nem tudom mi, szóval, hogy ez, tehát, hogy őket, de ez szerencsére tényleg egy nagyon kis hányada az országos lakosságnak, tehát, hogy őket én szerintem így elengedném, hanem inkább az egyel beljebbiekkel kezdeném, vagy szóval, hogy akik nem biztosak abban, hogy emberi folyamatok hatására történik a klímaváltozás, vagy azt gondolják, hogy inkább a természeti, mint az emberi, és akkor velük lehet erről vitatkozni, és mutatni nekik jelentéseket, vagy tényleg hiteles forrásokból származó írományokat, de szerintem az ilyen hardcore klímaszkeptikusokkal fölösleges vitatkozni.
A Policy Solutionsnek jelent meg egyébként egy ilyen kimondottan, egy ilyen átfogó, hogyan kommunikáljuk a klímaügyeket típusú áttekintő anyaga, és most én csak egy szempontot emelnék, hiszen nincs most időm ezt így ismertetni, hogy azért is ez részben átköt, vagy a beszélgetésünk elejére visszacsat, hogy milyen attitűdök dominánsak a magyar társadalomban, tehát hogy azért a materializmus, tehát ez a mint a valamiféle pénzügyi ösztönzőknek a szerepe az nagyon nagy, és hogy alapvetően itt meggyőzésben szerintem teljesen hétköznapi példa, és nagyon nagy eredményeket, vagy számokban nagy eredményeket fog mutatni, ugye az újrahasznosítás kapcsán az, hogy most egész egyszerűen ugye 50 forintos tétellel, de ösztönöző vannak pénzügyileg az állampolgárok arra, hogy azokat a palackokat, amit korábban eldobáltak, azokat elhagyjanak. Tehát ez például szerintem egy olyan téma, amiről abszolút hétköznapi tapasztalat van, jó és rossz véleménye is mindenkinek, és erről például lehetne generálni diskurzust, és mondom még egyszer, ennek a tanulmánynak az egyik fő kiinduló pontja megállítása, hogy mivel materiális gondolkodások a társadalom, tehát hogy ellentétben azokkal a nyugati társadalmakkal, ahol a zöld gondolat ugye ilyen posztmateriális megfontolásról indult, nekem az egy állításom, hogy viszont ezt a materialista gondolkodást adott esetben ösztönzésre is lehet használni, és tehát ha ez egy adottság, akkor éljünk vele és próbáljuk meg hatni.
Sajnos az időnk végére értünk, de nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Remélem, hogy a hallgatók és nézők is tanultak ma valami újat. Én biztos, hogy nagyon sok mindent, úgyhogy még egyszer köszönöm nektek.
Én is köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy kívül.
Sziasztok. A hallgatóknak és nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Remélem, ebből az adásból is sok újdonságot tanultatok. A mostani házi feladat alkalmából három dolgot is hoztam nektek, egyrészt egy könyvajánlót, másrészt egy filmet, és egy akciót, amit bármikor végrehajthattok. A könyv címe A lakhatatlan föld, élet a felmelegedés után, amelyet David Wallace Wells, amerikai újságíró adott ki 2019-ben, és többek között a klímaszkepticizmus témájával is foglalkozik benne. A film pedig A kétség gyárosai, ami egy 2014-ben megjelent amerikai dokumentumfilm, és rávilágít arra, hogy milyen manipulációk vannak a klímatudomány megkérdőjelezése mögött. Végül, de nem utolsó sorban arra bátorítanálok titeket, hogy nézzetek utána, hogy ahol laktok, vannak-e fenntarthatósági programok, van-e zöld iroda, hogy az új polgármesternek van-e fenntarthatósági stratégiája, és hogyha nem, akkor próbáljatok meg ti is bekapcsolódni ezekbe, kezdeményezzetek, és a saját tudásotokkal járuljatok hozzá egy zöldebb helyi politikához. Találkozunk két hét múlva, sziasztok!